Két hónapja annak, hogy Nigériában nyoma veszett 276 diáklánynak, a Boko Haram szélsőséges iszlamista szervezet rabolta el őket egy bentlakásos iskolából, és a hír Afrika legnépesebb országát és az egész világot egyaránt sokkolta természetesen. Kétségbe esett szülők, valamint amerikai, francia, kanadai és izraeli katonák is segítik a kutatást, de a lányok még mindig nem szabadok. Ezzel az üggyel foglalkozunk tehát a következő 20-25 percben, is összefoglaljuk önöknek, amit eddig tudni lehet. A vendég nem sokára itt a stúdióban, Balogh Sándor, az Afrikai Magyar Egyesület vezetője lesz. Ébredjetek fel, lányok, azért jöttünk, hogy megmentsünk benneteket. Katonák vagyunk, ne féljetek, biztonságban vagytok. Ezt kiabálták a Boko Haram egyenruhát viselő tagjai, amikor április közepén megrohamoztak egy nigériai bentlakásos iskolát, és elraboltak 270 lányt. Muszlimok és keresztények egyaránt vannak köztük. Közel két hónap telt el, a lányok még mindig nem szabadok, közben amerikai, francia, kanadai és izraeli katonák is segítik a kutatásukat. Bakanita összeállításával kezdünk, Hetyei Andrást, a külügyi intézet munkatársát is hallják benne.
Boko Haram, avagy tilos a nyugati oktatás. Hausza nyelven ezt jelenti a 2009-ben létrejött szélsőséges iszlamista szervezet neve. Ők vállalták magukra az április 14-én elkövetett rablást. Nigéria északi részén 276 diáklányt ejtettek fogjul. Muszlimok és keresztények épp úgy voltak köztük. A Boko Haram eladásukkal fenyegetőzik. Allah nevében a piacon fogom eladni őket, közölte a szervezet egyik tagja 57 perces videóüzenetében. 20-22 dollárt kérnek értük, ezt állították. 2009 óta 1500 ember halt meg a támadásaikban és pokolgépes merényleteikben. Hetyei András, a külügyi intézet munkatársa.
A történelmét tekintve Nigéria meghatározó éveit brit gyarmati uralomban töltött egészen 1960-ig. Az országot az határozza meg, hogy az északi fele teljes mértékben muzulmán, déli része pedig keresztény. Körülbelül 260 különböző törzsé, tehát nagyon sokszínű Nigériának a térképe. Törzsek közül három jelentősebb törzs van, akik közül az északi Hausa Fulani törzs azok muzulmánok, a déli kettő Yoruba, illetve az Ibo, azok pedig keresztények. És ennek a három törzsnek a szembenállása, és hát így a keresztény muzulmánoknak az együttműködés, és néha szembeállása határozza meg Nigéria történelmét, a függetlenség 1960 óta.
Volt egy olyan időszak 1960 után, amikor polgárháborús helyzet, vagy ahhoz hasonló helyzet alakult ki.
A politikai érdekek rátelepültek a kisebb-nagyobb feszültségekre, amik hát természetes módon voltak a törzsek között. Erre volt példa 1967 és 70 között az úgynevezett biafrai háború, ez egy polgárháború volt Nigériában, amikor az egyik déli törzs, a már említett Ibo törzs, akiket egyébként Afrika zsidóinak is hívnak, mert híresen jó kereskedők, szóval ez az Ibo törzs szeretett volna elszakadni Nigériába és egy független államot Biafra néven létrehozni. Ezt a központi nigériai kormány meghiúsította fegyveres erővel, de ezt leszámítva is voltak, és sajnos mind a mai napig vannak olykor összetűzések, vagy törzsek között, legelőér, földér, vagy a két nagy vallás, a keresztények és a muzulmánok között. Ez utóbbi főleg hát vallási ideológiai okokból történik.
Ha már említettük azt, hogy az egyik törzs nagyon jó kereskedő, akkor egy picit beszéljünk a másik kettőről is. Róluk mit tudni? Egyáltalán a törzs tagjai hogyan élnek?
Az északi nagy törzs, ami Hausa kötője Fulani néven fut, ez egy muzulmán törzs. Róluk azt érdemes tudni, hogy jelentős részben Nigéria északi részén, de más határos ort vagy környező országokban is élnek. Ugye ez egy sivatagos, félsivatagos terület Nigéria északi része, úgyhogy nem annyira mezőgazdasággal, inkább állattenyésztéssel foglalkoztak régebben. Máma az a helyzet a Hausa Fulani törzsel, hogy mindenféle szempontból szegényebbek, kevésbé képzettebbek, mint a déli szomszédjaik. Nigériai északi muzulmán része sokkal szegényebb. Délen a másik nagy törzs, a Yoruba törzs, akik vezető pozíciókat foglaltak el a gyarmati időben és részben utána is, ugyanis a brit gyarmati rendszer az elsősorban délen épült ki, hiszen ott települtek meg először a britek, úgyhogy a déliek már a függetlenség előtt és után is sokkal jobb képzésben részesültek, sokkal nagyobb eséllyel végezhettek középiskolát, egyetemet, és juthattak el esetleg Nagy-Britanniába. Úgyhogy az ország politikai vezetőinek egy jelentős része régebben Yoruba volt. A Nigéria ma a 13. legnagyobb olajtermelő. Ezek a hatalmas bevételek az utóbbi 40-50 évben majdnem mind korrupt politikusokhoz, főleg korrupt déli politikusokhoz folytak.
A lakosságnak az egynegyede legalább városokban élt. tehát városlakókról beszélünk, és hogy számtalan olyan város létezik, amelynek a lélekszáma 100 000 fölötti.
Az utóbbi, hát legalább 50-60 évben ezek a törzs identitások azért gyengülnek. A városokban szükségszerűen sokkal nagyobb a keveredés az egyes törzsek között, és ezek a szigorú határok, amik megvoltak régebben, azok mostanában nem csak Nigériában, más afrikai országokban is picit gyengülnek és rugalmasabb, átjárhatóbbá válnak. Nigériában, mivel ugye egy ilyen népes országról, 175 milliós országról van szó, hatalmas monstrumvárosok alakultak ki. Itt elsősorban Lagoszt említeni meg, ami régen a főváros volt az Atlanti-óceán partján, aminek hát a lakosságát legalább 10 millióra becsülik, és mindenféle felmérés szerint a világ egyik legélhetetlenebb, tehát legrosszabb életkörülményeket biztosító városa. Infrastruktúra nagyon gyengén van kiépítve, utak, hidak szörnyű állapotban vannak, és hát rengeteg a nyomornegyed. És északon is megvan ennek a párja, északon Kano, a nagy hatalmas központja Nigériának. Tehát Nigéria egy aránylag városiasodott társadalom, és az olajbevételeknek köszönhetően bizonyos szegmensei a nigériai életnek nagyon fejlettek. Például a nigériai bankrendszer nagyon fejlett, nigériai orvosok híresek, különböző művészeti ágakban, könnyűzenében a nigériaiak nagyon jók, futballban is a nigériai válogatott az egyik legjobb Afrikában.
Hetyei Andrást, a külügyi intézet munkatársát hallották Bakanita összeállításában. Közel telt 2 hónapja már annak, hogy Nigériában nyoma veszett 276 diáklánynak a Boko Haram szélsőséges iszlamista szervezet rabolta el őket egy bentlakásos iskolából. Ezzel az ügyen foglalkozunk itt a Kossuth Rádióban a következő percekben. A stúdióban a vendég Balogh Sándor, az Afrikai Magyar Egyesület vezetője, és kezdjük rögtön azzal, hogy mi valamennyi információhoz jutunk azért napról napra a híreken keresztül, de mi az, amit ön tud mégis hozzá lehet tenni ehhez, úgyhogy azon kívül, hogy a lányok nem szabadultak ki, bizonyos lányok megszöktek, majd erről is beszélünk, hogy milyen körülmények között, tudjuk, hogy nagyon sokan ott vannak, franciák, izraeliek, amerikaiak segítik a kutatást, de mit tud még ehhez ön hozzátenni, akár bármiféle belső információból?
Először is üdvözlöm a hallgatókat, és önt is. Hát sajnos, hogy ez az eset most már több mint 2 hónapja borzolja nem csak Nigéria, hanem az egész világ közvéleményét. Ugye látható, hogy egyre jobban terjednek azok a kampányok, amelyeket még Michelle Obama is támogatott, és kiállt egy fényképpel, amin a Bring Back Our Girls, azaz Hozzátok Vissza a Lányainkat felirat látható. Én azt gondolom, hogy ez lesz az az eset, amiben eldől majd Nigéria sorsa, hisz ez áttörte nem a nigériai közvéleménynek az érdeklődését, hanem már a világ közvéleményének érdeklődését is, és egy nagy összefogást kezd kialakulni, mint ahogy láttuk ezt az utolsó 1-2 évben a Joseph Kony ellen folytatott hajtóvadászat ügyében. Az sem vezetett sajnos eddig eredményre, de azért az úrellenállási hadseregének tevékenysége nagyban visszafogódott. Egyáltalán nincs már, nem hallunk azokról a tucatnyi tömeges gyermekkatona elrablásokról, gyilkolásokról, gyermeklányoknak az elrablásáról. Úgy látszik, hogy ez az úrellenállási hadserege, ez megszűnt valamilyen módon tevékenykedni, valószínű a forrásai apadhattak el, mert nem kívánatossá vált a világban. Ugye ugyanígy lehet a Boko Haram jövője is, most egy olyan áttörést vitt véghez, és az áttörés jelen esetben nem pozitív szó, egy olyan akciót hajtott végre, amely a világ felháborodását váltotta ki, ez esetleg elapaszthat bizonyos forrásokat, persze megnyithat bizonyos más forrásokat, hisz azért a Boko Haramról azt tudni kell, hogy 2002-es megalapítása óta azért több 10 000 embert mészárolt le különböző módokon, ugye az egyik módszere pontosan az, hogy katonáknak adják ki magukat, a másik módszere pedig általában az, hogy hivatali konvojként álcázzák magukat, és úgy jutnak olyan épületek közelébe, ahol egyébként nehéz eljutni, hisz Nigériában még mindig nagy a hatalom tekintélye, nagy az a presztízs, amivel az állami vezetőket kíséri, és ezért nem merik megállítani az ilyen konvojokat. Hogy mit tudunk ennél többet? Igazándiból a helyi képviselőink, a helyi tagjaink, hisz azt azért elmondanám, hogy az Afrikai Magyar Egyesület örökös tiszteletbeli elnöke éppen Olusegun Obasanjo, egykori a nigériai elnök, ők is csak azt szajkózzák, hogy a katonák már tudják, hogy hol van, tudják, ki fogják őket szabadítani, de én azt gondolom, hogy ebben vastagon benne van a helyi hadsereg is, vastagon benne vannak azok a katonák és egyéb fegyveres erők tagjai, akik információkat szolgáltatnak a Boko Haramnak.
Tehát akkor tulajdonképpen van egy ilyen belső harc, vagy egy ilyen háttértárgyalási sorozat, amiről természetesen egyik félnek sem érdekel az, hogy tájékoztassa a világ sajtót?
Természetesen, hisz azért azt is tudjuk a mi belső forrásainkból, hogy bizonyos államok vezetői rendes védelmi pénzt fizettek a Boko Haramnak, és ezért vannak is olyan államok Észak-Nigériában, amelyben nagyon kevés, vagy egyáltalán nem történik terrorcselekmény. Ők természetesen ezt úgy oldják meg, hogy nem harcolnak, hanem inkább megfizetik a Boko Haramot, hogy egy másik állam területén harcoljon.
Hogyha megnézzük a nigériai emberek reakcióját, akkor ugye arról is lehet olvasni, hogy a közfelháborodás most, ugye a vizsgára készülő lányok elrablása után öltött első ízben országos, sőt, ahogyan ugye ön is megerősítette, nemzetközi méreteket, de hogyan kell elképzelni ezt az országos közfelháborodást, tehát ez miből áll Nigériában?
Hát ülősztrájkokat szerveznek a szülők, gyakorlatilag először jut ez a nyilvánosság ilyen széles rétegeihez el. Nem csak Nigériában, hisz ott azért megszokták ezt a fajta terrorizmus, nem is terrorizmus, ez inkább ezt a fajta harcot a megélhetésért, hisz ahogy az előző riportban is hallottuk, Nigéria egyébként egy nagyon gazdag ország, olajban, ha jól emlékszem, a világ 7. legnagyobb készletével rendelkezik, az Amerikai Egyesült Államok egyik legnagyobb beszállítója, rengeteg pénz érkezik Nigériába. Ezt sajnos azok fölözik le, akik a hatalommal bírnak, és azok, akik több mint kétharmada a nigériai 175 milliónak mondott, de belső források szerint 200-210 millió lakosnak, azért nagyon ennek a kétharmadhoz nem jut el, és azok a létminimum környékén élnek. Ebben a létminimum környéki életbe belefér az is, hogy egymástól vesznek el bizonyos dolgokat az emberek, hisz ha belegondolunk, hogy arról kell döntenünk, hogy etetjük-e a 8 porontyunkat, vagy pedig ellopjuk a szomszéd kecskéjét, néha én azt gondolom, hogy ha nem is jogos és nem is törvényszerű, de belefér az, hogyha az ember a gyerekeinek enni akar adni, hogy ezt mástól veszi el.
Ugyan úgy fogalmazott néhány perccel ezelőtt, hogy ez az ügy gyakorlatilag eldöntheti Nigéria sorsát a jövőben. Ez mit jelent? Milyen irányba döntheti el?
Hát egyszer eldöntheti a Boko Haram sorsát is, ahogy mondtam, mert esetleg elaphathatnak a forrásai, és eldöntheti Nigéria sorsát. Ugye a Boko Haramnak mi a célja? Egyszer, hogy nyugati oktatás ne jöjjön létre, tehát ne a fejlett világ felé tartson Nigéria, hanem a sária, azaz az iszlám ítélkezés, az iszlám törvénykezés legyen uralkodó egész Nigériában.
Ugye ezt is jelenti a nevük a Boko Haram szó, nyugati oktatás tiltott.
Így van, a nyugati. Hát egyesek azt mondják, hogy a Boko, a Buk, angol szóból van, más nyelvészek pedig ezt tagadják, ugye ez egy hausza kifejezés, tiltott a nyugati tanítás. Ugye ez visszavezethető egy egészen az 1914-es eseményig, ami 1914-ben választotta ketté az akkori gyarmattartó Anglia az északi és a déli protektorátust, és ezzel el is választotta a muszlimokat a keresztényektől. Ugye ez az ellentét a Nigéria közepén nagyjából meg is maradt, és itt voltak a legnagyobb villongások, ha emlékeznek a hallgatók is, évekkel ezelőtt egy Jos nevű városban kezdett kitörni egyfajta akkor úgy tűnt, hogy vallási háború. Én ezt mindig azt mondom, hogy a vallási háború egy köntös. Ennek a igazi célja a legelők, az egyéb gazdasági erőforrások, a vízkészletek és az állatok megszerzése, maga a megélhetés.
Balogh Sándor a vendég, az Afrikai Magyar Egyesület vezetőjével nem sokára folytatjuk. 4 perc múlva lesz 5:30, Nigériáról beszélgetünk, 10-szer nagyobb hazánknál, Afrika legnépesebb országáról van szó. Lakossága jelenleg, ahogyan az első összeállításban is hallották, 175 millió fő. A területén 3 nagyobb törzs él, az elmúlt évszázadban több alkalommal robbant ki konfliktus a muzulmánok és a keresztények között, noha a törzsek identitás meghatározó szerepe egyre csökken. Répási Zsolt szabadúszó fotóssal beszélget most Bak Anita.
Tudom, hogy beutazta már Európát, meg hogy itt Dél-Kelet-Ázsiában is jócskán vannak tapasztalatai, de Afrikában miért Nigéria?
Egy nagyon jó barátom, aki nigériai, vele már régóta beszéltük, hogy na majd, ha egyszer legközelebb hazamegy, akkor menjek vele, illetve hát én is mondtam, hogy én szívesen mennék, mert Afrikának a fekete afrikai részét, tehát nem az északi muszlim részt, hanem inkább a belső részét, ezt egyáltalán nem ismertem, viszont meg gyerekkorom óta vonzott.
Melyik volt az a település, ahova a barátja hívta? tehát hol landoltak, vagy mi volt az első két nap
célállomása? Lagos volt, a magyarországi lakossággal rendelkező városról beszélünk, egy hatalmas város, ahol iszletes mennyiségű emberek, tehát egy óriási nyüzsgő, vibráló város. Hát én ide érkeztem, úgyhogy egyből egy erőteljes kultúrsok volt. A harmadik nap már mentem tovább, próbáltam inkább belelátni a nyüzsgő metropolisz mögötti hétköznapokba, ahol jobban bele tudok látni a kultúrába. És végülis az éjszakon történt meg, adtak mellém egy helyi embert, aki gyakorlatilag tolmács volt, hogy segített a kommunikációban ott, ahol nem angolul beszéltek, hanem helyi nyelveket, illetve sofőr is volt, mert azért az se egy életbiztosítást meg kell vezetni.
Az ország hivatalos nyelve az angol, de ezek szerint mégsem beszéli mindenki.
Előfordult, voltam én is olyan faluban északon, Kaduna környékén, ahol azt mondták, hogy igazából faluban még nem tévedt le fehér ember, ami azért volt érdekes, mert gyakorlatilag a főút mellett volt ez a falu, tehát egy kb. 20 métert kellett begyalogolni egy ösvényen. A falunak a vénye, vagy az előjárója, vagy vezetője, őneki a fia beszélt angolul, senki más.
Még mindig rengetegen élnek az országban mezőgazdaságból.
Így van, mezőgazdaság, illetve állattenyésztés, állattartás.
A kis településekkel szükségszerűen együtt jár-e a szegénység?
Ugye mondjuk Európából, vagy egy fejlettebb országból odautazunk, akkor nekünk az is szegénység, hogy a faluban mondjuk mezítláb futkároznak a gyerekek, vagy akár a felnőttek egyszer szakadt papucsba mászkálnak, tehát nekünk ugye ez is szegénység. Viszont nagyon sokszor már kaptam azt, hogy nekik igazából nem hiányzik semmit. Ők tökéletesen boldogok azzal, hogy mondjuk a gyereknek van egy kis labdája, vagy van egy kis babája, amivel ott játszik a földön. A felnőttek is el vannak azzal, hogy megvan gyakorlatilag a napi betevőjük, beszélgetnek, rengeteg idejük van, ugye nyilván sok munkájuk is van, de mellett azért sok idejük van a szocializációra, és őket több boldogok. Nekem, ami egyébként ennél sokkolóbb volt, az a városi szegénység, és elsősorban Lagosban vettem azt észre, hogy ott rengeteg gyermeket, tehát akár ilyen 10 év körüli kisgyermeket, és persze nagyon sok tinédzsert és fiatalkorúk láttam, akikor a hajnaltól, akár este 11 évfélkor is meg látni őket az utcán, mindenfélét áll. Gyakorlatilag ebből tartják fenn magukat. És nekem ez azért sokkal sokkolóbb volt, hogyha belegondolok, hogy ő nekük igazából nem tudom, hogy lesz esélyük a kitörése, mert iskolában ugye nem tudnak járni. Míg mondjuk a faluban, ahol, ahogy korábban említettem, hogy milyen szegénységet lát az ember, de boldogok, ott viszont a gyerekeket ugye elküldik iskolába, nekik azért van, még mindig lesz választásuk, hogy esetleg ott akarnak maradni, vagy valamit kezdeni akarnak esetleg az élettel.
Biztos van néhány olyan helyzet, amit hogyha nem is örökített meg mondjuk elejétől a végéig, vagy lehet, hogy olyan is van, ahol egyáltalán elő sem vette a fényképezőgépét, de biztos, hogy beleégett már, mint önbe, vagy az ön emlékezetébe.
Tényleg volt ilyen, amikor nem is vettem elő a gépet. Az északon volt egy Zária nevezetű településen, ami egy több száz éves városállam Nigérián belül, saját emírrel, saját helyi uralkodóval. Északról beszélünk, abszolút muszlim Hausa városállam, és hát amikor odaérkeztem, pont kezdődött az ima, és az emír vezette, tehát azt úgy kell elképzelni, hogy gyakorlatilag a Záriának a főterén, a palotának a terén, ahol egyébként egy óriási vásár szokott lenni, azt teljesen kiürítették, és több ezer ember gyűlt össze nagyon gyors idő alatt, és aztán elkezdtek imádkozni. Tömeg közepén voltam. Az a pillanat, amikor az ember nem fotóz, mert akkor nem tudná teljesen átélni. Utólag azért sajnáltam, hogy nem készült kép. Más szemszögből viszont lehet, hogy nem is lett volna teljesen biztonságos. Tehát ott azért nagyon kell figyelni arra, hogy ne sértsük meg a különböző kulturális vallási szokásokat, és nem mindenhol veszik jól a fotózásnél, akkor is, hogyha rákérdez az ember, illetve nyitottan közeledik. Van egy képem, amit Kaduna és Kadzsuro között készítettem északon, egy hatalmas piacon. Teljesen véletlenül bekeveredtem egy kis kunyhóba, leültem egy padra, bent volt egy-két ember, mosolyogva néztek, aztán hogy elég gyorsan elfeledkeztek rólam, aminek én nagyon örültem, és aztán ott volt egy nagyon rövid olyan pillanat, amikor éppen úgy esett be a fény az ajtóra akasztott rongyon, hogy szépen bevilágított ott egy hölgyet, aki rá volt kötözve egy csecsemő.
Répási Zsolttal beszélgetett Bakanita. Fél öt elmúlt 6 perccel a Kossuth Rádió délutáni műsorát hallgatják, ez a Közelről. Folytatjuk Balogh Sándorral, az Afrikai Magyar Egyesület vezetőjével. Közel 2 hónapja annak, hogy Nigériában nyoma veszett 276 diáklánynak. Erről beszélgetünk, a Boko Haram szélsőséges iszlamista szervezet rabolta el őket egy bentlakásos iskolából, és sok mindent átbeszéltünk már az előző fél órában. Ugye érintettük azt is, hogy az Egyesült Államok, Kína, az Egyesült Királyság, Franciaország és Izrael is közreműködik a keresésben, túsztárgyalókat, katonákat, FBI tiszteket küldtek például Nigériába, de valójában egy ilyen konfliktusban, ami azért nagy részben az országnak a belügye is, ki az, aki beleszólhat kívülről? Tehát hogy dől el az, hogy mondjuk a nigériai kormány kivel ül le tárgyalni?
A nigériai kormány eddig is alkalmazott katonai szakértőket, hogy vett igénybe segítséget, de ugye a világ érdeklődésének áttörése okán itt rengetegen ajánlják segítségüket. Természetesen a nigériai kormány kérdés, hogy ezt látszatra veszi igénybe, vagy ténylegesen igénybe veszi ezt a segítséget. Az biztos, hogy ezek az idegen országoknak a felderítő egységei felvonulnak, nem csak Nigéria, hanem Niger, vagy a szomszédos más államok környékén is Kamerun, de ezekben az államokban azért ugye mi se vennénk jó néven, hogyha amerikai katonatisztek mondanák meg, hogy mit kell csinálni, vagy akár teljesen más, akár más országbeliek is. Azért itt is ezeket a kereséseket és a döntéseket mindig a helyi hatóságok hozzák meg. Természetesen értékelve azokat az információkat, amelyeket a segítő országok hírszerzőitől vagy hírszerzésétől, felderítésétől megkapnak. Én azt gondolom, hogy az 58 megszökött lány okán érdekes lehet, hogy miért nem tudják azok elmondani vajon, hogy hol van.
Ezek úgy szöktek meg, hogy gyakorlatilag a teherautóról leugráltak. Egyébként meg a többiekről nem lehet tudni semmit, egy erdős területen, vagy azon belül bujkálnak, ugye ilyen hírek érkeztek legutoljára, de hát bárhol lehetnek.
Hát így van, egyelőre azt sem tudta ugye senki relevánsan megmondani, hogy mely ország területén találhatóak. Azért azt el kell mondani, hogy ez az állam, ez a Borno nevezetű állam, ez egy 73.000 négyzetkilométeres állam, ami nagyjából majdnem magyarországi területű. Tehát azért itt el lehet tűnni, én azt gondolom. Őserdős, közel és átjárható határokkal van Kamerun irányába. Itt el lehet azért tűnni, de azért azt mele kell gondolnunk, hogy a katonai műholdak, a hírszerzés, a drónok és a mindent látó kamerák idejében elég hihetetlenül hangzik, hogy valamiért nem találják pont ezt a 201 néhány lányt.
Bár mondjuk a drónokkal kapcsolatosan ugye pont azt mondták, hogy a sajátos terepviszonyok nem teszik lehetővé ezeknek a hatékony alkalmazását, de hát nyilván most nem akarunk összeesküvés elméleteket gyártani, de hát ennek is meg lehet az oka, hogy ki miért, mit nem enged, milyen vizsgálati módszereknek mondjuk szabnak gátatott helyben.
Hát igen, beszéltünk egy pár szó erejéig az előző bejátszásban arról, hogy azért ebben vastagon benne lehet a hadsereg is, hisz 15 tábornokot és főtisztet ítéltek el az utolsó egy hónapban azért, mert információkat adott át a Boko Haramnak. Sőt, amikor ugye azt hallottuk és azt mondtuk az imént, hogy katonai egyenruhában állítanak meg, vagy katonai egyenruhában mészárolnak le embereket, és épp tegnap történt, hogy összeterülték egy falu lakosságát, és 200, más hírek szerint 500 embert végeztek ki, rendes, hivatalos nigériai katonai egyenruhában. Én azt gondolom, hogy ezeket az egyenruhákat valahonnan meg kell szerezni. Persze azt is mondhatjuk, hogy ezeket el lehet lopni, de ezrével, tízezrével friss egyenruhákat, ha a filmeken megnézzük, vagy a bejátszásokon, amit különböző csatornákon látni, hogy milyen felszerelése van a Boko Haramnak, ez pontosan a 21. századi fegyverek. Én azt gondolom, hogy ezt valamilyen forrásból kapniuk kell, ha más nem egy titkosszolgálattól, ha más nem egy iszlám fundamentalista szervezettől. Én azt gondolom, hogy ők is azért meg tudják tenni azokat a védekezési mechanizmusokat, ami miatt nem találják őket, de akkor is hihetetlen.
Mit akar a Boko Haram? Hogyan lehet összefoglalni ennek az ügynek a kapcsán, mikor engednék szabadon a lányokat?
Hát ugye itt rengeteg dolog volt, a Boko Haram legutolsó követelése az volt, hogy engedjék az összes Boko Haram foglyot szabadon. Azért azt el kell mondani, hogy a nigériai hadsereg viszonylag brutálisan bánik az elfogott Boko Haram tisztekkel, amit egyik oldalról személy szerint én megértek, de 950-en vesztették életüket az utolsó 5 évben, csak börtönben a Boko Haram, feltételezett Boko Haram tagok közül. Ebben is van már azért eljárás Nigéria ellen nemzetközi hatóságoknál. Nigéria azért egy olyan ország, ahol a hadsereg tényleg erős. Én azt gondolom, hogy honnan kerülhetnek ezek a lányok elő, én azt gondolom, nincsenek már Nigériában.
Tehát valahova elvitték őket.
Igen, a szomszédos egyébként államban lehetnek.
Én, de ez én azt jelenti, gondolom, hogy úgy vitték el őket, hogy már gyakorlatilag el is adták őket?
Ugye volt egy ilyen, igen, hogy néhány forintért, tehát most nem akarok hazudni, azt hiszem 4000 najráért, tehát néhány ezer forintért próbálták, vagy hirdették meg, hogy ezeket a 16, 17, 18, 19 éves lányokat muzulmán feleségnek, mondhatni rabszolgának eladják a Boko Haram tiszteknek. Én úgy gondolom, hogy ez kísértetése hasonlít azért az úrellenállási hadsereg által alkalmazott szexrabszolgákra, akik kiszolgálták, nem csak főztek, hanem más módon is kiszolgálták azokat a katonákat, akik a terrorizmusból élve összegyűjtek és hiogatták a népet. Mumusokra szükség van a fejlett világnak is arra, hogy fegyverek gyártására ürügyet találjon. Ezt az összefogást, amit most látunk a nemzetközi porondon, az egyik oldalról természetesen hatalmas költségvetési töbleteket fog majd ezeknek a hírszerző és katonai szervezeteknek eredményezni az államok költségvetéséből. Tehát egy ilyen akció sok embernek rossz, de sok embernek jó is. Egy biztos, hogy a Boko Haram most talán túllőtt a célon, és olyan érzékeny területet érintett, ami összefogást generálhat nem csak Nigériában, hanem a világon is.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt nálunk. Balogh Sándort hallották, az Afrikai Magyar Egyesület vezetője volt a vendég.